Sokkal nem látok jobban, viszont szemüveg nélkül az erős dioptriát azt letehettem, majd az olvasáshoz még segítséget kapok, hogyha kialakul a látásom. A hirdetéseket azt elolvashatják a testvérek a liturgiás lapon. Ma este felhívom a figyelmet, hogy az ima hét záró alkalma lesz itt nálunk, a gyülekezeti termünkben, este 6 órakor jöjjünk el erre az alkalomra, és utána pedig presbiteri gyűlésünk lesz a szokott évelei témákkal, illetve időközi választásnak a kijelölésével, hiszen két presbitert és pótpresbitereket is kell választanunk majd. A választói névjegyzéket még a mai napon meg lehet tekinteni a hivatalban, hogy rajta vagyunk-e, vagy ha valakinek valami kérdése van ezzel kapcsolatban. A szombati napon egy különleges alkalmunk lesz, meghívtuk az előző évben keresztelt gyermekek családjait, és nekik tartunk egy alkalmat, hogy ez egy kezdete lenne annak, hogy új baba-mama körünk is alakuljon, imádkozzunk ezért az alkalomért, szombaton 10 órakor lesz a gyülekezeti termünkben. Most folytassuk az Isten tiszteletet énekszóval, a 62. Zsoltárunkat énekeljük, amelyik így kezdődik, az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úr Istenben.
Az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úr Istenben, mert csak ő az én üdvösségem, ő nekem erős kőbárom, megtartom és én oltalmam, minden gonosztól megment engem. Azért szívem reménységed csak az Úr Istenben vessed, így csak az ő segedelmével, ő nekem magas kőszálom, oltalmam és erős bástyám, hogy soha ne tántorodjam el. Az Isten én üdvösségem, erősségem, dicsőségem, bízzatok azért csak ő benne. Előtte ti szíveteket töltsétek ki lelketeket, ő legyen lelkünk segedelme. Ne bízzatok erőszakban, hamisan szerzett zsákmányban, múlandó dolgon ne kapjatok, ha sokasul ti kincsetek, abban ne bízzék szívetek, mert nem állandó gazdagságtok. Az Isten egy szót szólt egyszer, melyet én hallottam kétszer, hogy nagy ereje vagyon néki, a kegyesség, Uram, tiéd, Isten nyilván megfizeted, akinek dolga mind érdemli.
Hallgassuk meg Isten igéjét, ismét János evangéliuma 9. fejezetének első 7 versét a vakon született meggyógyításáról.
Ahogy tovább ment, látott egy születésétől fogva vakembert. Tanítványai pedig megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: sem ő nem vétkezett, sem az ő szülei, hanem az történt, hogy nyilvánvaló legyen benne az Isten munkája. Amíg nappal van, annak dolgait kell tennünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezeket mondta, majd a földre köpött, nyálával sarat csinált, és rákente a sarat a vak szemére, és azt mondta neki: menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, amely azt jelenti küldött. Elment azért, megmosakodott, és amikor visszatért, már látott.
Isten áldja meg igéjét szívünkben, hogy a mai napon se csak a hallgatói legyünk, hanem befogadjuk, és megértsük, és tudjuk cselekedni, hogy gyümölcsöt teremjen bennünk. Ezt kérjük most helyükről felkelve imádságban. Istenünk, arra van szükségünk, hogy a te szavad gyümölcsözzön bennünk, hiszen te hirdeted nekünk, hogy szeretsz minket, hogy megváltottál, hogy meghaltál a bűneinkért, hogy szabadok lehetünk, hogy örvendezhetünk, hogy békességünk lehet. Látod a hétköznapokban az életünket, hogy mennyiszer tudunk elcsüggedni, mennyiszer billentenek ki az egyensúlyunkból, mennyiszer érezzük, hogy nem bírjuk a feladatainkat. Könyörülj rajtunk. Segíts, hogy megértsük üzenetedet. Segíts, hogy változtasson rajtunk. Segíts, hogy szent lelked legyen bennünk állandóra, hogy a hétköznapokban az ő erejével tudjunk ott lenni. Tedd ezt a csodát velünk, áld meg az igehallgatásunkat és az úrvacsorai közösségünket szent lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetésre, a megkezdett 224. dicséret 6. versét énekelve: prédikáltass szent igédet, felséges Isten.
Szent igédet, felséges Isten, ne hagyd szomjúhozni a mi lelkünket, áld meg életünket, felséges Atya Isten. Isten.
Az igehirdetés alapjaként az előbb felolvasott szakaszból ismét olvasom az első és a két utolsó verset. Ahogy tovább ment Jézus, látott egy születésétől fogva vak embert. A földre köpött nyálával sarat csinált, és rákente a sarat a vak szemére, és azt mondta neki, menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, amely azt jelenti küldött. Elment azért, megmosakodott, és amikor visszatért, már látott. Foglaljuk el helyünket. János evangéliumában kevés történet van, de azoknak nagy jelentőségük van, éppen ezért. Ez a történet egyike azon kevés gyógyítási történeteknek, amik a János evangéliumában szerepelnek. Beteg gyógyítás tulajdonképpen csak három van az egész evangéliumban. Az elején egy királyi tisztviselő gyermekét gyógyítja meg, aztán meggyógyítja a Betesdában sínlődő, 40 éve sínlődő embert, és a harmadik beteg, akit meggyógyít, ez a vakon született. Láttuk már ezt a történetet két alkalommal is, mert megelőzzik különböző beszédek. Először a tanítványok beszédét láttuk, hogy mennyire nincs világosságuk a tanítványoknak, ez derült ki abból, amit mondtak, hogy kivétkezett ez vagy a szülei, hogy nem értik jól az eseményeket, nem tudják Isten felől értékelni. Jelentősége van ennek a történet előtt, hiszen egy vakon született szemei megnyílásáról szól az ige, és megmutatja ez, hogy a tanítványok mennyire vakok. És aztán pedig Jézus, ez erről múlt vasárnap volt szó, Jézus beszél arról, hogy ő az igazi világosság, és ő munkálkodik ebben a világban. Tehát, hogy honnan várhatjuk a szemünk megnyílását, Jézus Krisztus az igazi világosság. És akkor ezek előrebocsátása után jön a maga a gyógyítás, a történet, és most erről lesz szó, és ebben azt láthatjuk, hogy vajon mi, akik a tanítványokhoz hasonlóan eredetileg nem látjuk Isten szemével a világot, eredetileg nagyon félre tudunk menni a gondolatainkban, akik mi is vakok vagyunk, hogyan is tudunk gyógyulást kapni, hogy megnyíljanak a szemeink. Mert ez a történet, mint egy példázza ezt, hogy hogyan kapunk mi világosságot a szívünkben. Ahogyan ez a vak világosságot kapott a testi életébe. Furcsa ez a történet a sárral, amit ráken a vak szemére, és amit le kell mosni, de nézzük meg most részleteiben, hogy mit is mond nekünk arról, hogy hogyan kapjuk a világosságot. Először is az egy különleges dolog benne, hogy Jézus nem várja meg, míg oda megy hozzá, vagy a beteg, vagy valaki a beteg környezetéből. Sok ilyen gyógyítási történet van az evangéliumokban, ahol Jézus azért gyógyít, mert hozzá megy vagy a beteg, vagy valaki hozzá tartozója, vagy barátja, mint a bénát négyen hozták Jézushoz, De itt azt olvassuk, hogy meglátja a vakot, és meggyógyítja. És ebből azt szűrhetjük le, hogy a vakságunkból a gyógyulás az mindenképpen az Isten kezdeményezése. Ez egy különlegesen szükséges dolog volt itt, mert ez a vakon született ember talán nem is hallott Jézusról, mint az a történet folyamán majd ki fog derülni. Nem is tudta ki ő, valami olyan helyen, olyan családban nőtt föl, ahol a környezetben még nem beszéltek Jézusról. Tehát semmit nem tudott, és ezért Jézus lép oda, és gyújt világosságot a testi valójába, meggyógyítja, de azt üzeni ezzel nekünk, hogyha nem hallottunk Jézusról, ha testileg el voltunk zárva az örömhírtől, nem kell emiatt aggodalmaskodnunk, senki miatt, mert Jézus oda tud lépni, és meg tudja nyitni az illetőnek a szemét. És így van ez egyébként, hogy Jézus kezdeményez azokban az esetekben is, amikor az illető lép oda, hiszen Jézus tette először a csodákat. Jézus jött el a földre, és ennek a híre terjedt el, és azért mentek hozzá, vagy ők, vagy a hozzátartozóik. Tehát akkor sem miénk a kezdeményezés, ha tudjuk, hogy hova kell mennünk, hanem Jézus jött el hozzánk, értünk, és kérdés, hogy elég hálás-e ezért a szívünk. Hogy a mi szemeink is megnyílhatnak, hogy a mi életünk is megváltozhat, de csak azért, mert Jézus eljött. És hálásak vagyunk-e azért, mert a mi családunkban már ez természetes volt. És mi úgy nőttünk föl, lehet, hogy tiltakoztunk eleinte a hit ellen, és ezek ellen a dolgok ellen, de akkor is, természetes volt a többieknek, a szüleinknek, nagyszülőnknek, és továbbadta. És ebben is maga az Isten hajolt le hozzánk, hogy olyan családba születhettünk, ahol mindezt továbbadták. Tehát Istené a kezdeményezés, ő jött le hozzánk, ő hajolt le, értünk, és ezért csak hálásak lehetünk, és csak azt mondhatjuk, hogy ha nem nyílt még meg a szemünk, akkor a hiba az ön készülékében van, tehát csak magunkat okolhatjuk érte. A következő tanulság az, ami most már a válasz, a vaknak az oldaláról fontos, hogy ő hagyta, hogy Jézus tegye azt a furcsa dolgot, amit tett, hogy sárral megkente a szemét, és elküldte, hogy mossa le. Elképzelhetjük, hogy a vak Nem olyan természetes, hogy ezt hagyta, hiszen mondhatta volna, hogy hát az én szememhez te ne nyúj, elég baj nekem, hogy nem látok. És nincs ott semmi, nincs szemem, úgy születtem, elég baj ez nekem, ne babrálj ott, ez nekem fájdalmas dolog, ne tedd. Vagy gondolhatja azt, hogy majd én eldöntöm, hogy mit kezdek a vakságommal, hogy kire bízom magam, és kiben bízom meg, és melyik orvosnak adom magam oda, és mit hagyok, majd én tudom. Ez is lehetett volna a vak gondolkozásában, a büszkeség, hogy majd én. Vagy ott lehetett volna egy fenntartás, hogy mit akarsz talán, csodát akarsz tenni, az Isten nevében jössz, nekem ezzel rossz tapasztalataim vannak. Én nem hiszek. Így szoktuk mi visszautasítani a világosságot. Egyszerűen nem hagyjuk, hogy az Isten megnyissa a szemünket. Egyrészt ez fájdalmas. Mindig egy nagy sötét után így igyekeznek fokozatosan kipattantani a szemet, az ember hunyorog, amikor a fénybe megy, mert ez fáj, fájdalmas a világosságot látni, pedig jó. És lelkileg is azért fájdalmas ez a dolog, hogy Isten szemével lássuk ezt a világot, hogy ő teremtette, az ő szabályai érvényesek itt ebben a világban. És ő jóra viszi ezt a világot. És benne bízhatunk, és nem kell kétségbe esnünk. Ez jó dolog, de fájdalmas az, hogy mi nem voltunk a helyünkön eddig. Amikor megnyitja az Isten a szemünket, akkor mindig ez látszik benne, hogy ja, hogy én eddig rossz úton jártam. És ezért jön ez a visszautasítás, hogy ne. Hogy én vagyok. Én tökéletes vagyok. Én mindent jól tettem. Én igyekeztem. Ne bánts engem. Holott a világosságot szeretné adni. Holott a szeretetét kínálja. Holott azt adja, hogy megváltottalak, meghaltam érted. Odaadtam az életemet, hogy te a bűneidre megváltást találjál. De akkor is ez fáj, hogy én nem vagyok tökéletes. És ezért tudjuk visszautasítani mindezt. Vagy a büszkeség. Hogy az Isten nekem megmondja, hogy lehet rajtam segíteni, és csak így lehet, hogy meghalt értem. Ugyan már. Majd a pszichológia megmondja, hogyan lehet segíteni rajtam, vagy én majd megváltozom. Nem vagyok én egy elveszett ember. Majd én leszokom az italról, vagy ki tudja miről. Majd én megfegyelmezem magam, és nem leszek olyan hirtelen haragú, hogy Jézus halála az az egyetlen orvosság. Nem. Majd én tudom a megoldást. Ez a másik, amiért nem szoktuk engedni a gyógyítást, a világosságot a szívünkbe. És a harmadik, ez a vallásellenesség. Nem azt mondom, szándékosan nem azt mondom, hogy istentelenség, istenellenesség, hitetlenség, vallásellenesség. Mert nagyon sok embernek van rossz tapasztalata a vallással. Egyrészt saját magában, hogy különböző babonás dolgokban hit, és az nem jött be. A Biblia azt mondja, hogy a babonás dolgokban nem szabad hinni. De sok embert pont ezt tart vissza a hittől, hogy azt hiszi, hogy ez olyan vallásos dolog. Ez egészen más, ez sokkal több. De sok embert nem a saját vallásos dolgai tartanak vissza, hanem a másokéi. Mert látják, hogy az az ember, annak az embernek az életében az ő vallása nem segített, sőt, esetleg még rontott is. Esetleg még fenhéjázóbbá tette. magabiztosabbá, lenézőbbé. És akkor elutasítja a hitet, amit nem kellene. Jézus gyógyítását elutasítja. Milyen jó, hogy ez az ember hagyta magát. Nem kellett semmi más tennie, mint hagyni, hogy Jézus meggyógyítsa. De ez is milyen nehezen megy nekünk. A harmadik dolog, ez a különleges dolog, hogy a földre köpött, ugye hát ott por volt, és leggyorsabban így lehetett összeállítani, összefogni a port, és mit jelent ez? Ez tulajdonképpen a teremtés. Valamikor az embert az Isten a sárból, a földből formálta. És ennek az embernek a szemét újra meg kellett teremteni. Mert úgy született szemek nélkül. És Jézus Krisztus ezt teszi meg, hogy oda tesz sarat, ahol hiányzott a teremtés, mint egy megteremti ennek az embernek a látását. És ezzel azt mondja, hogy a látás megteremtése az egy nagyon komoly dolog. Mi már tudjuk orvosilag, fizikailag, hogy ott az agyból ki, nem csak annyi, hogy egy szemgolyót kell csinálni neki, csinálhatnak neki üvegszemet, attól nem fog látni. Ott be kell hálózni idegekkel, ott érző idegsejteket kell létrehozni. Ez egy nagyon bonyolult dolog, ami az agyba megy, és ott képez látást. Hát ezt orvosilag lehetetlen dolog meggyógyítani. Ott teremteni kellett. És ez jelképesen azt mondja, hogy a mi látásunk is, hogy valahol Isten szemével lássuk a világot, hogy ne állandóan a bajokra szegeződjön a tekintetünk, és hogy mennyire rossz, és a félelmekre, hogy mi minden kétségünk van, és mi minden jöhet ebbe a világba, és mennyi minden rossz indulatú embernek, meg rossz eseménynek vagyunk kiszolgáltatva, hogy az Isten világa, az Isten szeretetének, az alkotásának lássuk ezt a világot, ahhoz egy új teremtés kell bennünk. Tehát nem lehet ezt úgy elkezdeni, hogy elmagyarázzuk a másiknak, na ide figyelj. Hát ez így és így van. Mert akkor rögtön jön egy csomó ellenvetéssel, egy csomó kérdéssel, amit mi megint megpróbálhatunk megmagyarázni újra meg újra, de még mindig nem fogja érteni, és nem változik meg a látása attól. Ahhoz, hogy megváltozzon, ahhoz egy új teremtésnek kell lezajlódnia benne. Hogy Jézus Krisztus megnyissa a szemét, megvilágosítsa, hogy egy új látást teremtsen benne, és senki nem fogja tudni elérni ezért a világosságért, azért, hogy egy ember megváltozzon, a legtöbb, a legjobb, amit tehetünk, hogy imádkozunk érte. Hogy kérjük az Istent, hogy segítsen. Saját magunknak is csak ezt tehetjük, de másoknak is. És az utolsó dolog, amit látunk, hogy el kellett mennie a Siloám tavához és megmosakodni. Na hát ez a Siloám tava, ez egy nagyon különleges tó volt, tulajdonképpen egy mesterséges víz tároló, amit Krisztus előtt a 7. században valamikor létesítettek. Jeruzsálem egy olyan helyen feküdt, ahol a vízellátás nagyon nehéz volt. De volt a sziklás vidéken, voltak ilyen források, amiknek a vizét éppen ezért összegyűjtötték, hogy Jeruzsálem ne legyen olyan város, ahol nincs biztonságos vízellátás. És ez valahol ott a templom hegyen volt ez a kis mesterséges tó, amiből csendes forrásoknak a vize gyűlt össze. Valamikor Ézsaiás próféta idejében létesült ez, és Ézsaiás prófétának azt üzente az Úr, amikor arról volt szó, hogy ha nem hisztek, nem maradtok meg, ezzel küldte Ézsaiást a királyhoz, akkor utána ezt mondta, hogy mivel ti mégsem Istenben bíztatok, hanem Asszíriában. Ezt így fejezte ki, mivel ti megutáltattátok a Siloám csendesen folyó vizét, és Damaszkuszba mentetek Szíriával szövetkezni, ahol ugye az az Alföldön volt, és ott folyók voltak, azért rátok hozza az Eufrátesz nagy folyóvizét, és eláraszt titeket. A Siloám csendesen folyó vizét megutáltátok. Mit jelent ez? Lelkileg azt jelenti, hogy Jézus Krisztus egyszerű eszközöket kínál nekünk ahhoz, hogy lássunk. Egyszerű eszköz a több ezer éves keresztény hit. A még több ezer éves bibliai hit. Elavult, régi, kicsi, kevés, akkoriban még sok mindent nem tudtak, manapság már mennyi mindent lehet látni a híradóban, meg az interneten, mekkora a tudás, és akkor oda küld ehhez a csendes vízhez. A Szentíráshoz, a keresztény hithez, és azt mondja, hogy attól fogsz látni, ott mosakodj meg. Igen. Bezzenkedünk ez ellen nagyon sokszor, még mi hívő emberek is, hogy ó, ugyan a Biblia ezt mondja, hát az már annál sokkal újabbakat fedeztek föl, a tudomány már ezt mondja, a tudomány már azt mondja, hogy mi az, hogy férfi és nő, hát sokféle lehetőség van, és így tovább. Menj vissza a Bibliához. A Biblia azt mondja, hogy férfi és nővé teremtette Isten az embert. És ott van a megoldás. És abban mosakodj meg. És azt vedd szívedre. És ahhoz igazodj, és úgy változz meg, ahogyan a megbocsátás is egy ilyen. Ó, hát nem, hát sok mindent lehet tenni, nem kell ahhoz megbocsátani, nem? De a Biblia azt mondja, a hitünk ezt mondja, itt a kulcs, amitől egészséges lesz a gondolkodásod, hogy megbocsátasz a másiknak. Jézus Krisztusban az Isten kínálja a világosságot nekünk. Örülünk-e neki, hogy odalép? hogy tudhatjuk, hogy hol kell keressük. Engedjük-e, hogy megnyisse a szemünket? Ha fájdalmas és ha bántja a büszkeségünket, vagy sok rossz vallásos tapasztalatunk van, akkor is. Csodáljuk-e, hogy ez a teremtés csodája, hogy engem megváltoztathat, és engedünk-e abban, hogy a legegyszerűbb eszköz a régi ősi keresztény hit, a Biblia, amiben ha megmosakodunk, akkor látni fogjuk az Isten szeretetét, örömét, békességét, és napról napra megmosakodunk-e benne. Átmossuk-e a sok hitetlen és kemény, nehéz dologgal találkozó szívünket újra meg újra, hogy ott találjon békességet, hogy Uram, te szólsz hozzá, te megváltoztatod a gondolataimat. És itt az úrasztalánál is, a kenyérben meg a borban kapunk világosságot, hogy ezt tettem érted, odaadtam a bűneidért az életemet, hogy szerethesselek, hogy te biztos legyél az én szeretetemben. Vedd, edd meg, és higgyél, így legyen. Amen. Válaszoljuk az igére, és készüljünk az úrvacsorához a 724. énekünkkel, amely így kezdődik, Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet!
Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet! Hallgassad meg, ő megváltom gyermekedet. Bűnöm láncát oldja fel, kegyelmet sahít. Törjed össze, balga szívem válványai. Szabadságot adj nekem, és tiszta szívet, vonj magadhoz, Jézusom, hogy járjak veled. Vezess engem utadon, magad légy az út, melyen lelkem a halálból életre jut. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet, el ne engedd, hű megváltom már kezemet.
Hallgassuk meg, hogy hogyan adta nekünk az úrvacsorát az Úr Jézus Krisztus, Pál apostol korintusi első levele 11. fejezetéből. Ezt mondja az apostol, mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván, e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Imádságban köszönjük meg, hogy az Úr Jézus Krisztus eljött közénk, és odaadta tiszta, szent életét értünk. Imádságban valljuk meg, hogy erre bizony nagyon nagy szükségünk volt, mert bűneinkben vesztünk volna el enélkül. És imádságban kérjük, hogy adjon találkozást Szent Lelke által önmagával, és segítsen, erősítsen az új útra, új életre ő benne. Csendben imádkozzunk egy percig, és utána közösen is imádkozzunk az 51. Zsoltár szavaival. Imádkozzunk együtt is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőle. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Miután az imádságban vallást tettünk bűneinkről, most helyünkről fölkelve valljuk meg hitünket is az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint intézem hozzátok a kérdéseket, melyekre meggyőződésetek szerint feleljetek hallható szóba. Először, hiszitek-e, hogyha Isten nem könyörült volna meg rajtunk, mindannyian elvesztünk volna bűneinkben? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Hiszem és vallom. És ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezért a kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelve, mint az ő általa megváltottak, az ő dicsőségére éltek. Ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. És mint az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát, melyet megáld az Atya minden bűnbánónak, ajándékba Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a szokott rend szerint járuljunk az úrasztalához, az én bal kezem felőli oszlopból először, az első oszloptól kezdve jöjjenek először a testvérek, azután majd, mikor átmegyek a másik oldalra, akkor a másik oldalról, és mindig a fal felé indulunk el a padokból, és innen középről jövünk vissza, miközben a kenyérből és a borból részesedünk. Az úrvacsoraosztás alatt éneklünk először a 798. éneket énekeljük, Hűséged végtelen, így kezdődik. Kedves testvéreim, így adta nekünk az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorát, így éltek vele a tanítványok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. Mielőtt hazatérnénk, bátorítalak titeket az Istennek tetsző életre az ige szavaival, Pál apostol tesszalonikaiakhoz írt első levele 5. fejezetéből. Kérünk továbbá titeket, testvéreim, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszat ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Mindenkor örüljetek. Szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. Mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestül. És a ti egész valótok, mind testetek, mind lelketek, fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Adjunk hálát helyünkről fölkelve ismét imádságban. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy ismét eljöttél, és itt voltál velünk az asztal közösségben, szent lelked által. Köszönjük, hogy adtad jelenléted áldásait, a te örömödet, a te békességedet, a benned való hit ajándékát, a reménységet és a szeretetet. Köszönjük leginkább ezt az utóbbit, a szeretetedet. amely az életedet se kímélte, hogy értünk odaadt. Köszönjük, hogy ennyire a szeretetedben lehetünk, és könyörülj rajtunk, hogy a szívünket töltse is el, és mossa meg kívül belül ez a szeretet, és hadd legyünk hálásak neked, és hadd tudjuk fele barátainkat is szeretni, úgy, mint magunkat. Ezt a csodát tedd meg velünk, nyisd meg a mi szemeinket, és segíts a te szemeddel látni ezt a világot, mint amelyik a te általad megígért csodálatos jövendő felé halad. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Nemzetünket is foglaljuk imánkba a himnusz eléneklésével. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a záró énekünket énekeljük, 230. Így kezdődik, hallgass meg minket, nagy Úristen.
nagy világosság, és szomorod elkükben, te vagy vigasság, örök boldogság. Távoztas tőlünk hamisságot,
hogy mindenket tessünk, akarjuk.